Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
És mai kedves vendégemet, Cégényné Icát, aki a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének Téglás nevezetű kisvárosában lakik. Mutatkozz be nekünk, honnan indultál?
Gyulahalmáról, egy kis tanyáról indultam. Oda születtem, Hajdunánáson, de ott éltünk Gyulahalmán, ez egy kis tanya, ahol körülbelül 25 család lakott, és a vasárnapok úgy zajlottak, mivel mindegy, hogy hány felekezet volt, de csak egy pap járt ki. Mikor engem megkereszteltek, akkor épp görög-katolikus pap, úgyhogy római katolikus vagyok, de görög-katolikus pap keresztelt meg. Ott az egész tanya kivonult az iskolába, ugyanis az volt a templom. Egy nagy láda volt édesanyámnál, amiben benne voltak a szentmise kellékei. Testvérekkel fogtuk azt a ládát, felvittük az iskolába, ott elkészítettük az oltárt, jöttek a hívek, és a pap megtartotta a szentmisét. Nagyon összetartó volt a kis tanya, délután pedig len kiültünk egy kis tópartra, nagyon kis picike volt, és az egész tanya ott énekelt. Innen indult el az életem, hogy ez nekem akkor annyira tetszett. Későbbiekben ugye bekerültünk Téglásra, itt már nehezebb volt a helyzetünk, mert katolikus közösség kicsi volt, és akkor is a görög templomba jártunk inkább. Majd aztán járt ki Hajdúhatházról egy pap, és akkor ő nála lettem első áldozó. Újfehérton bérmálkozó. Mikor férhez mentem, akkor egy kicsit eltértem a vallástól, mert ugyanis a férjem református, de ők egyáltalán nem gyakorolják a vallást. Mondjuk annyit ki tudtam harcolni, hogy én csak római katolikus templomba fogok megesküdni, mert nekem az az igazi, hogy ott mondjuk ki az igent, mert akkor azt tudtam, hogy életünk végéig tart, és ehhez ragaszkodtam, ott legyen az esküvő. Aztán mivel a férjemék ugye nem nagyon gyakorolták a vallást, egy kicsit úgy én is úgy lazábban vettem a dolgokat, ugye nem jártam úgy templomba, még kicsit eltértem. Majd amikor ugye gyerekeim megszülettek, akkor fontosnak tartottam azt, hogy ők is legyenek első áldozók. Így elkezdtem felvenni a kapcsolatot, hogy hol is kezdhetném, hogy első áldozók legyenek, aztán végül sikerült, hogy mind a kettő lett első áldozó. Icikém végül is bérmálkozó is lett, de Pistikém, mivel nekem súlyos beteg, izomcsorvadásos, ő nem jutott el odáig, hogy bérmálkozó legyen. Egészségesen született, egy éves korában lebénult, de úgyhogy a nyelése is, és gégemetszéssel mentették meg az életét. Ott éreztem, hogy na most elvesztem a hitemet, mert ha Isten engem szeret, akkor miért csinálta ezt, hogy nekem beteg lett a gyerekem? És akkor innentől kezdve én erősen harcoltam Istennel. Ugye anyukám mindig mondta, valami történt vele, mert az, hogy akkor lebénult, meggyógyult, aztán visszalebénult, ez többször előfordult. Ha lebénult, akkor meg kellett operálni a lábát, mert merebb maradt. Na hát ezt sorolhatnám, hogy mennyi baj történt, és akkor történt, hogy első osztályos volt, akkor nagyon lebénult. Úgyhogy azt mondták, hogy kész vége, mert már az erejét is támadta, nem tudta vér se úgy keringeni. Akkor anyukám telefonált, és akkor mondta, hogy imádkozz gyermekem, borulj térdre, és imádkozz Istenhez, és majd ő megsegít. Akkor én elkezdtem vele veszekedni, meg kiabálni a telefonba, hogy kihez imádkozzak. Istenhez. Ha van Istened, anyukám, akkor nem lenne ez. És akkor jött tanár úr, hogy készüljünk fel, mert nem fogja reggelt megérni Pistike. És én akkor leforultam az ágya elé, és ott imádkoztam. És kértem Istent, hogy nem baj, hogyha béna marad, csak tartsa meg. Maradjon életbe, és ki fogok tartani. És egy vasárnapot se hagyok ki, mindig ott leszek a templomba. Hát ez így is történt. Jobban lett. Nagyon sokat kínlódtunk vele, hónapokat, kezelések, meg mi egymás, hogy egyáltalán tudjon ülni, vagy fogni, mert ugye fogni se tudott, úgy kellett etetni, itatni. De viszont mindegy, hogy milyen beteg volt, a templomból nem maradtam el. És ugye kezdtem tovább is őket is úgy nevelni. Mikor felgyógyult, bicikliztem az úton, és valami ok miatt Margó megállított, és elkezdtünk beszélgetni. És akkor így kerültünk el, hogy Markó hitoktató bevonta Pistikét is. És meg is ismerkedtünk, meg jó barátságba kerültünk Margóval, és akkor innentől kezdve ugye elkezdtek a gyerekek járni hitoktatásra, Sőt, Pistikémnél még az is volt, hogy nekem nagyon sok dolgom volt, ugye ő nem tudott járni, és hogy feljöjjön az iskolába, hanem nekem kellett felhozni, de még nem volt kocsink. És amiért nem akartam elhozni a hitoktatást, mert nekem annyi dolgom volt, pont akkor bedolgozó voltam, és az én fiam akkor a raplit csapott, hasra vágta magát, hogy már pedig venni, akkor is megyen a hittanórára. Hát úgy kellett elvinni a fiamat a hittanórára, mindegy, mi marad, de a hittanórán azon ott kellett lenni. Történt még az is, hogy ugye itt az iskolában nem tudták tanítani, meg hogy emeletes volt az iskola, őt el kellett vinnünk Miskoltra, és Miskolcon is ki kellett tölteni egy lapot, hogy hitoktatást kérünk-e. Én úgy gondoltam, hogy nem, mert hogy megyen el, és akkor Pistike felhívott engem telefonon, hogy anya, te meg nem húztad be, hogy én járjak hitoktatásra. Mondom, nem, mert te nem tudsz elmenni, de én akarok járni. És akkor, na ugye, járt hitoktatásra, igaz, hogy református volt, vagy Laci bácsi úgy hívták, de nagyon szerette. És akkor így nagyon jól éreztem, hogy akkor Pistike jó kezekben van. Megint rosszul lett, ugye bekerült Nyíregyházára a kórházba, ugye rettentő fájdalma volt, és akkor egyszer behivatott az orvosa, hogy menjek be, mert nem paraszkodik, hogy neki mikor mi fáj, és nem tudnak így rajta segíteni. Akkor bementem, és mondtam, Pistikém, de miért nem mondod, hogy neked mikor, hol és mi fáj? Azt mondta anya, kis Szent Teréz sose panaszkodott.
Mit jelentett ez neked?
Még akkor én annyira nem sok mindent tudtam kis Szent Terézről, de aztán elkezdtem utána olvasni, hogy végül is mit jelent ez, hogy miért nem panaszkodik, és már most ugye 42 éves, és mai napig így van, bárki megkérdezi, hogy hogy vagy, azt mondja jól. Ez jó példa, ha jön hozzánk valaki, és akkor látják, hogy milyen állapotban van, de ő azt mondja, jól van. Sokan valakiket kikísérek, és akkor mindig visszakapom azt, hogy és tényleg nem panaszkodik? Nem. Van olyan, aki jön nálunk, és akkor azt mondta, ha ő szomorú, akkor csak cégényéknél jön el, mert nálunk nem érzik azt, hogy ő beteg, mert mi ugyanúgy viselkedünk vele, mint egy egészségessel, és ő ugyanúgy részt vesz minden munkába, beszélgetésbe, vagy valamit meg kell beszélni, és akkor sokan mondják, hogy milyen öröm nálunk lenni, mert nálunk nem érződik az, hogy baj van. Nem is érezzük így, amúgy tényleg nem is érezzük így. Egyszer egy pap azt mondta nekem, hogy este lefekvés előtt vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és most gondoljunk arra, hogy Jézus ma örömet talált bennem. És akkor én e szerint fogalmazom meg, vagy indítom a napjaimat is, hogy ma úgy ébredek, ma Jézusnak meg kell felelnem, örömet kell neki szerezzek. És este ez nagyon jó érzés, amikor érzem azt, akár segítek valakinek, vagy akár a családom körébe, úgy tudok viselkedni, hogy velük is éreztestem azt, hogy bennem itt van Jézus, és nem tagadom meg, és felvállalom mindenki előtt. És akkor este örömmel hajtom le a fejemet, hogy Jézusom, ma ugye boldog voltál velem. Egyszer nagyon beteg voltam, egyszerre volt három helyen daganatom. Pajzsmirigy, mellékvese és agyalapömirigy. Akkor már nagyon el voltam kenődve, mert meg túl soknak éreztem ezt a terhet, és amikor közölték velem, hogy daganat van az agyalapömirigyemen, és nagyon hideg volt, ilyen ködös párás idő, de mégis néha úgy besütött a nap. És a nagyállomásnál, hogy vártam a vonatra, az egyik ismerősöm kísért, és akkor a szél fújt, a falon le volt menve a vakolat, és a téglánál három gyermeklánc fű kivolt virág volt rajtuk. És az egyik még bimbó volt. És valahogy annyira érdekes volt, hogy a napsugár a ködön párán keresztül az pont úgy oda világított. És akkor én azt megláttam, mondtam az ismerősömnek, nézd meg, fagy, neki már nem kellene itt élni. Fújja a szél, és nézd meg, még bimbót is hoz. Akkor az nekem azt jelentette, hogy most mindegy, hogy én mi van bennem, de nekem is úgy kell küzdenem, mint azoknak a virágoknak ott lent. És nem kell feladnom. És nem is adtam fel, küzdöttem, harcoltam. És végül megoperáltak, jó sikerült, amit mondtak, hogy ezt nem lehet túlélni, vagy így halok meg, ha megműtnek, ha nem műtnek, akkor meg úgy halok meg, és a jobbik esélyt választottuk, hogy akkor műtsenek meg, és meglátjuk. És a látogatók, akik bejöttek hozzám látogatni, mindenki félbe jött be hozzám, hogy én most hogy nézek ki, vagy milyen állapotba találnak. És azt mondta például Dunavarsányi sógorom, hogy legszebb vagy most. És én ezt úgy is éreztem, hogy nem csak a szívem, hanem a lelkem és mindenem most nekem tényleg szép. És tényleg oda bízom magamat Istenre. Volt még egy nagy segítőm akkor. Ő azt mondta nekem, ha visznek a műtőbe, és felfekszek az ágyra, akkor tegyek úgy, mint ahogy Jézus ráfeküdt a keresztre. Ugyanúgy tegyem oda a kezemet a szegeknek, és így menjek be a műtőbe, és meglátom, minden rendben lesz. És ez így is volt. Én úgy mentem be, hogy most én elfogadtam az én keresztemet, és akkor oda bízom magam a jó Istenre. Az orvosok azt mondták, hogy ez egyik legcsodálatosabb gyógyulás volt, amit rajtam láttak, de ezért, mert én Istennel csináltam végig. Négyen feküdtünk egy szobába, mindenki római katolikus volt, úgy a maga módján. Lábam lá feküdt egy hölgy, melldaganata volt, őt azzal operálták, és ő nagyon, de nagyon el volt keseredve, és ha jöttek látogatni is, akkor ő nagyon elutasítóan beszélt a családtag, a lányával, a férjével. Egyszer mondtam neki, hogy de most miért vagy ilyen? Mert hogy ő ezt nem tudja elfogadni, és akkor pont volt nálam egy gazetta, Kiara Lubiknak az egyik gazettája, és akkor mondtam neki, hogy ha Aliszka, ha én ezt most tudom neked, meghallgatod? Meghallgatta. Igaz, hogy sért egész délután, és jöttek a látogatók hozzá, és akkor megváltozott, és a férje odajött hozzám, és akkor azt mondta nekem, hogy mondja, mit csinált az én feleségemmel, és én megijedtem. Jaj, mondom, most mit csináltam? És mondom neki, hogy semmit, csak megtanítottam imádkozni. Azt mondta a férje, hogy köszönöm szépen, mert szobál velünk. Onnantól kezdve minden nap beszélgettünk, és bevezettem azt, hogy minden reggel, aki legelsőnek felébredt, elkezdte az imát, és akkor mi mind a négyen imádkoztunk. Azon vettük észre, hogy a nővérek is szívesen bejönnek a szobába, mert azt mondták, hogy ebben a szobában van valami, mert itt soha nem hallanak panaszt. Megkérdezik a vizitnél is, hogy mi mindig azt mondtuk, hogy jól vagyunk. Megkérdezte az egyik orvosát, nem tegnap operáltuk? Mondom neki, hogy de. És akkor azt mondja, hogy nincs semmi baja. Hát most tudják, hogy megoperáltak, de most én így érzem magam. Jól vagyok, boldog vagyok. Így biztattuk egymást. Aztán volt még itt egy nagy élményem. Az egyik néni Pesten a Ferenciek terére járt templomba, és az atyáknak minden nap sütött palacsintát, és vitte be nekik. Most bekerült ide, műtétre, és ők hozzá kivattak az apácák látogatni, mert nagyon szerették előttem. És akkor megjelent egy pár ilyen lelki gyakorlatos könyv, és akkor hozták neki ajándékba, hogy az egyik példány az övé. És akkor azt mondta az apácáknak, hogy nem nekem adják, neki adjátok oda. Ő érdemli meg. Én kaptam meg azt a könyvet az apácáktól, hogy az nekem jár. Az valahogy más oldalról világított meg mindent. Abba a helyzetbe, amikor valaki olyan beteg, és a kicsit úgy látja az életet, hogy most olyan kilátástalan, vagy nem tudom, mi lesz holnap, abba a helyzetbe ez a könyv egy nagy ugródeszka volt nekem. Az, hogy még közelebb kerültem, és azt mondom, is véletlen volt az, hogy az úgy oda került hozzám az a könyv, mert az engem egy jóval magasabb szintre emelt. De rengeteg csoda történt ott velem. Például sétáltam a lépcsőn, és akkor észrevettem, hogy a mellettünk levő szobába egy kicsike könyvet valaki mindig olvas. Ez nekem annyira megtetszett, mondom, csak oda megyek már hozzá, hogy mit olvas, és egy idősebb hölgy volt. Kiderült, hogy ő apáca volt, csak hogy rendszer ugye megszüntette ezeket a rendeket, és akkor ő kikerült Gott professzorhoz, akkor ott volt házvezetőnő. Na hát mi itt elkezdtünk beszélgetni, és mivel az én állapotom is olyan volt, Gott professzor meg ott dolgozott. Ott volt professzor. Szólt a professzornak, hogy nézzen meg engem, és onnantól kezdve még nagyobb csoda várt rám, mert a professzor mindent megtett. Soha az életben nem láttam. Akkor találkoztam vele össze. Soha nem beszélgettem vele. És úgy jött oda mellém, úgy ült le az ágyamra, hogy na, akkor hagyd nézzük, mit tudok magával kezdeni, asszonyom. Úgyhogy ez is egy akkora csoda volt ott nekem, hogy ilyen, valahogy nem is tudatosult bennem, vagy nem is gondoltam arra, hogy jaj, hát lehet nekem itt a vég. Nekem meg sem fordult a fejembe.
Akkoriban még nem voltál kurzillós?
Én előtte nem hallottam a kurzillóról, hanem nagyné Margónak köszönhetem, mert az akkori plébánosunk valamit beszélt Margóval, és hogy kit küldjenek el, és Margó engem javasolt. Engem küldjenek el. Hát én akkor elfogadtam ezt a meghívást, ugyanis a férjem is rögtön mondta, hogy menjél nyugodtan, de mondom, 3 napra kell menni, és nekünk ugye ott van Pistike, és azt mondta, nem probléma, majd én megoldom. Csak azt én még nem is sejtettem, hogy onnantól kezdve az én életem teljesen megváltozik, teljesen más alapokra helyeződött a hitem, ott teljesedett be teljesen. Csodálatos 3 nap volt a számomra, és én amit sokszor úgy szóval nem is tudtam kimondani, hogy most én valamit úgy kérjek Jézustól, vagy merjem neki kimondani, merjem oda tenni. Hát ott ezt megtanultam, és mai napig élem ezt a csodálatos 4. napot, amit mindenkinek csak ajánlani tudok. Másképp viszonyulok mindenhez és mindenki, megbocsájtóbb vagyok. Addig is szerettem az embereket, nagyon, de most mindig úgy viszonyulok az emberekhez, hogy senkibe se keresem a rosszat. Mindenkibe csak a jót. És amit úgy gondolom, hogy mai napig sikerül, aztán amikor elvégeztem a kurzilót, akkor nagyon sokat dolgoztam. Szóval segítettem nagyon sokat szervezésekbe, rendezésekbe. Nagyon ambiciózus tagja voltam a közösségnek. Szerettem volna ezt úgy jobban továbbadni. Hát nem sok embert küldtem.
Ugye sekrestésként is dolgoztál?
16 évig voltam sekrestés. Előbb nem is nagyon akartam vállalni, mert tudtam, hogy Pistike mellett az úgy nekem sok. De viszont a férjem biztatására elvállaltam.
A férjed biztatott, Isten vonzott és hívott.
Az úrházában lakjam időtlen időkig. Olvastam, és akkor azt is azt mondtam, hogy na, akkor ez itt megint egy jel, hogy azt nekem akkor el kell vállalni, meg amúgy is a kurzilón feladatokat lehet vállalni, és akkor, mivel akkor épült a mi kis templomunk, és akkor görög katolikusoknál kaptunk helyet, és az oltárt terítő kicsit olyan gyűrött volt, és én azt vállaltam, hogy akkor én az oltárt mindig rendbe rakom. És akkor ez nekem akkor megint volt egy jel, hogy akkor én ott ígértem valamit, akkor tessék, itt van. Teljesül a kívánságod, gondoskodj az Úr oltáráról minden nap. És akkor 16 évig csináltam nagy szeretettel, odaadással. Nem is tudom ezt én így szavakba elmondani, hogy milyen érzés volt az, amikor én bementem mondjuk takarítani a templomba, és mondjuk nekem olyan problémám volt, pityikémmel vagy történt, vagy valami, és akkor az olyan jó, hogy én most csendbe letérdelek a tabernákulum elé, és akkor én ott imádkozok, csendbe magamba, és én ott mindent elmondhattam, bármi bajom volt. Akkor én onnan mindig úgy mentem haza, hogy egy új icu. Na ez megint egy új icu. Egyik atya mondta nekem azt, hogy Istennek is csak a legszebb. Én azt annyira fejembe véstem, hogy én úgy igyekeztem, hogy a virág, az oltárterítő, nagyon sok oltárterítőt hímeztem. Annyira szerettem, hogyha az sarkosan kikeményítve, az gyönyör, az egy gyűrődés nem lehetett, vagy a virágcsokor, hervatak, annak csak szépnek kell lenni, mert Istennek is csak a legszebbet. Úgy gondolom, hogy 16 év alatt, amit végeztem, tényleg csak a legszebbet adtam neki.
Szívesen maradtál volna még?
Nehéz volt ott hagyni nagyon. Mivel pikikém nekem ennyire beteg, kapott egy mélyvénás trombózist, Nyíregyházán kezelték, és akkor behívtak, és akkor mondták, hogy, hozzak Debrecenbe minden papírját át Nyíregyházáról, mert nagy a baj. Ugyanis az izomsorvadás megtámadta az ereit, és itt bajok lesznek. És akkor úgy döntöttem, hogy eddig szolgáltam 16 évet az úrnak, akkor most nekem a fiammal kell foglalkoznom. És akkor úgy a döntést hoztam, hogy akkor most abba kell hagynom, és csak a fiammal törődni. És úgy voltam vele, hogy én az ő beteg ágyánál is tudom azt adni az Úrnak, amit ő elvárt tőlem. És Istennek legyen hála, jól van Pistike. Aztán még visszakerült még egyszer a kórházba. Kiderül, hogy a tüdőjével is van valami, de szerencsénkre az megszűnt, úgyhogy nincs problémánk, jól van. Igazából néha nem is értem, hogy annyira támogat engem, mert ha bármit kellett csinálni, ugye reggel azzal kezdem, hogy olvasom a napi igét minden reggel, és azt látja, hogy akkor az nem zavar engem.
A sok nehézségben is boldog és kiegyensúlyozott vagy.
Az, hogy ennyi gondunk, bajunk van, az, ezeket a dolgokat meg lehet szépen is élni, lehet ezzel vihaskodni is. De én valahogy úgy voltam vele, hogy nekem egy boldog édesanyát kell mutatni, hogy az én fiam úgy nőjön fel, meg a lányom is. Hogy ők ne lássák soha rajtam, hogy én meg vagyok törve, vagy valami. Ezt nekem mindig boldogságot árasztottam. Alapból is ilyen vagyok szerintem. Meg a hitem az nagy. Ezt igyekszem megtartani, igyekszem táplálni a hitem, akár olvasmánnyal. Nagyon szeretem, mikor egyedül vagyok, olyan filmeket nézni, ami közelebb vezet, még közelebb. Van egy olyan, hogy Isten tenyerén élni. És ezt legigazából akkor éreztem, és ez biztos, hogy ott voltam Isten tenyerén, amikor Pesten voltam a kórházba. Ezt nem is tudom szóval elmondani, hogy én mennyire éreztem azt, többször éreztem ezt, hogy ő itt van velem. És rettentően bizakodó vagyok mindig. Tudom, bármi van, ő ott van velem, és érzem a közelségét. Szinte éreztem ott is, hogy mintha a leheletét hallanám. Néha azt érzem, hogy ott ő mellettem a széken, és beszélgetünk. Ugyanígy Máriával ugyanígy vagyok. Ha valami van, akkor édes szűzanyám Máriám, gyere ide egy kicsit mellém.
Kedves hallgatók, Cégény Istváni tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcana Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.